Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Bajnai Diana vagyok. Mai beszélgető partnerem Pősz Attila, akivel már találkozhattak, illetve hát ismerhetik a hangját, hisz a Halas Rádió munkatársa. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
Köszöntöm én is a hallgatókat, tehát tulajdonképpen most a hóhért akasztják, ugye? Nem elég, hogy szegény hallgatók minden nap hallgatnak hírolvasás közben, vagy esetleg a klasszikusokon, most még elkaptatok itt a főzőkonyha ügyében is.
De ennek örülünk, mert így legalább akkor több oldaladról is megismerhetnek a hallgatók.
Így van, hát tulajdonképpen van nekem ilyen főzési múltam. Amikor én a középiskoláimat befejeztem, úgy a tatárjárás idején körülbelül, tehát nagyon régen volt, akkor először én felvételiztem Gödöllői Agrártudományi Egyetemre. Környezetemben mindenki mezőgazdasággal foglalkozott, és úgy volt, hogy akkor az a kisgyerek is menjen oda. Viszont én nagyon sokat sündörögtem a nagymamám mellett a konyhán, és innen adódott az, hogy akkor én nem megyek egyetemre, hanem először megpróbálom. Vagyis az egyetemnek nem kellettem első körben, és akkor megpróbálkoztam egy szakácstanfolyammal mindjárt az érettségi után.
Nagyon sokan elmondták már, hogy a nagymama nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy ők elkezdjenek főzni, akkor ez nálad is így alakult. Édesanyád mennyire vett ebben részt?
Anyukám még távolabb dolgoztak, tehát inkább nekem a nagymamámmal volt kisebb koromban kapcsolatom. Teljesen igazad van, borzasztó meghatározó az, hogy 70-es években, amikor nyersanyagban is szűkölködtünk, anyagiakban is szűkölködtünk, a nagymama a szomszédasszonnyal együtt a semmiből tudott ételeket készíteni. Tehát volt úgy, hogy összeadták a nyersanyagot a két család, és akkor a nagymama mégis finomat készített belőle. Volt, hogy az csak lisztből állt, meg valami tejtermékből, meg tojás is alig volt néha, hús is kevés volt. Szóval a nagymamai ízek azok az embert szerintem a haláláig elkísérik.
Vannak ebből az időszakból kedvenc ételeid, amire úgy igazán emlékszel, és mondjuk meg is próbáltad elkészíteni?
Hát képzeld el, hogy ma már biztos nem enném meg a nagymamám készített sós ízű tejlevest, és a tejlevesbe kockatészta volt, olyan finom volt. Ami nagyon emlékezetes számomra, a nagymamám olyan ételt készített, hogy tejbe meg vízbe, ízesítéssel, sóval, cukorral készített nagyon sűrű tejbegrízt. És a tejbegríz, még amikor folyós volt forrón, ő ezt kiöntötte deszkára, nyújtódeszkára, és mit tudom én, 1 centi vastagon hagyta megdermedni hidegre. És utána kockákat vágott belőle, ilyen nagy, mit tudom én, 8x8 vagy 5x5 centis kockákat vágott, és azokat belemártotta a felvert tojásba, és zsírba kirántotta. És képzeld el, utána fahéjas porcukorral megszórta. Ez olyan finom volt, hogy még most is a számba van az íze. Na például ez egy nagymamai étel volt.
Azért ezt már manapság nem biztos, hogy ilyen nagy lendülettel fogyasztanák a gyerekek, vagy nem tudom, most már ez egy kicsit ilyen idegen, hogy a tejbe grízt olajban kisütjük, ugye. Nagyon sokan elmesélik, illetve hát a nagymamák ugye még házi készítésű tésztával főztek, tehát ők gyúrták, tagasztották, hogy megtanított-e téged a nagymamád esetleg tésztát készíteni?
Na, az már úgy volt, hogy a nagymamám akkor már eltávozott, tehát nem volt közöttünk, viszont mivel én a középiskola után elmentem egy szakácstanfolyamra, és utána egy pár évig dolgoztam a vendéglátásban, ott volt egy öreg néni, úgy hívták, hogy Szevcsik néni, és akkor még a vendéglátóhelynek, ez a Mackó Bisztró volt, a halasiak ismerik. A Mackó Bisztró konyháján még volt tésztakészítés, úgyhogy a Szevcsik néni, akit maminak neveztek, begyúrt tésztát, és ketten-hárman is nyújtódeszkákon tésztát nyújtottunk, és ez csuszának, levestésztának, stb. Úgyhogy elmondanám, hogy nem egyszerű munka. Tehát azok a nénik, akik most hallgatják ezt a műsort, azok bólogatnak rá, hogy nem könnyű vékonyra kinyújtani egy tésztát, úgyhogy nekem is mondta a mami, hogy a levestésztának olyan vékonynak kell lennie kinyújtás után, hogyha alá teszünk egy újságlapot, az el lehessen olvasni keresztül rajta. Ilyen vékonyra kellett kinyújtani, és nagyon kellett vele sietni, mert megszáradt. úgy is történt, például ezen a vendéglátóján, hogy este, ameddig a műszak tartott, tésztákat nyújtottunk, ott hagytuk, és ezek reggelre megszáradtak. Meg fölpördültek, és a csúsza tésztát egyszerűen csak egy párat rá kellett ütni, hogy elrepedjen, és akkor már is ilyen tiszta, fehér vászonzacskóba be volt söpörve. Hát ennek a csúsza tésztának persze, hogy jóval finomabb íze volt, mint a boltba vásároltnak. No, például nekem ez az élményem a tészta nyújtással kapcsolatban. Most már bevallom, évek óta nem nyújtottam tésztát, viszont tudnám még, hogy hogy kell csinálni.
Mennyire volt nehéz elvégezned ezt a tanfolyamot?
Ez egy szakmunkás tanfolyam volt, és mivel én már érettségiztem, tehát többet tanultam, mint ezt 8 általános után is el lehetett volna végezni. Nem volt nehéz elvégezni, méghozzá azért, mert abban az időben már ezen a szakács tanfolyamon semmiféle közismereti tárgyat nem kellett tanulni, csak ilyeneket, hogy élelmiszerismeret, meg ételkészítési ismeret. Igazából ezek a tantárgyak voltak, amik lényegesek voltak. Először a mikroorganizmusokkal foglalkoztál, majd utána jöttek sorba, hogy a tojás hogy néz ki, annak milyen alkotó elemei vannak, jöttek gyártási folyamatok, tehát az élelmiszerismeretben például ilyen is benne volt, hogy milyen a sörgyártás, húsipar, és voltak olyan gyakorlataink is, hogy például elutazhattunk, például egy pécsi sörgyárba, vagy elutaztunk egy szegedi vágóhídra, ahol megnézhettük. Az ételkészítés tantárgy pedig nem csak elméletből állt, hanem már akkor is létezett ennek az iskolának tankonyhája, és ezen a tankonyhán a 2 év alatt főztük is az ételeket. És a vizsga is abból állt, hogy egy egész ételsort, előétel, leves, főétel, desszert le kellett főzni, ezt ott a vizsgabizottság megkóstolta, és erre kaptunk jegyet.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Pősz Attilával.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Pősz Attilával, aki azt mesélte nekünk eddig, hogy részt vett egy ilyen főző tanfolyamon, úgyhogy az ő címe tulajdonképpen akár szakács is lehetne. Manapság mennyi időt töltesz a konyhában? Ugye nagyon sokat dolgozol, rádió, iskola, mennyi időd marad főzni?
Azt azért tudják a kiskunhalasiak, hogy az én életem úgy folytatódott tovább, hogy alig dolgoztam 1-2 évet szakácsként a Mackó Bisztróban. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Iskola rögtön behívott szakoktatónak, úgyhogy nekem az első diplomás szakmám az a szakács, tehát vendéglátóipari oktató. Jó pár évig ezt csináltam a kereskedőiskolában, aztán utána a helyzet úgy adta, hogy nagyon kevés volt az országban is a nyugati idegen nyelveket tanító, és az ottani akkori igazgató, a Jekő György azt mondta, hogy szakácsoktatót találok, de német tanárt nem. Nekem szüleim révén, akik beszéltek németül, én magamnak is volt ő már német nyelvvizsgám, és azt mondta, hogy akkor gyorsan sipírc elmenni a főiskolára, majd később az egyetemre is a német szakot elvégezni. Visszatérve az alapkérdéshez, hogy manapság mennyit foglalkozom. A hét mindennapján természetesen nincs az embernek ideje főzni, mert itt a gimnáziumban ugye elég sok nyelvórán van, aztán vizsgáztatás folyik, stb. Viszont ezek az ételeknek a főzése az nem megy ki az embernek a kezéből. Most elmesélem a legutóbbi alkalmat, hogy hirtelen az történt, hogy nagyobb mennyiségű idézőjelbe 6 vendég jött hozzánk. Hát az, mi 2 fős család, vagy 3 fős család vagyunk, ha a gyerek is itthonban, de inkább most már csak 2. Ja, gyorsan 6 fő. Hát akkor gyorsan tudtuk, hogy mikor jönnek, kiszaladtam a piacra, vettem és apró savanyú káposztát, savanyú káposzta levelet, füstölt húst, darált húst, és elkészítettem gyorsan 20-valahány töltelék töltött káposztát. És a vendégek jajgattak örömükbe, hogy úristen, milyen finom volt a töltött káposzta. És ezt jól tudja, aki főz otthon, hogy ez mind időbe tellik. Tehát nem lehet olyan, hogy dolgozol 8 órát naponta, és akkor egy nagy adag töltött káposzta, aztán bebüdösíti az egész lakást este, tehát nem lehet ezt. Azok érnek rá igazán főzni, akik már nyugdíjasok, vagy nem dolgoznak, és azok finomakat tudnak otthon, leveseket, főételeket, mindenféle tésztaféléket. Szóval ez csak egyféle volt, amit most itt legutóbb kitaláltam, és jó sikerült a töltött káposzta. Magamnak is kedvenc ételem.
Említetted, hogy a piacra mentél az alapanyagokért, hogy mindenféleképpen ott vásárolsz, vagy azért az ilyen fagyasztott mireli dolgokkal is főzöl?
Mind én, mind a feleségem, nagy piaclátogatók vagyunk, tehát nagyon-nagyon értékeljük a vidékről fölkerülő termékeket. Sőt, mivel van illetőségünk egy faluban is, ahol még anyósom él, ott a faluban is, amit csak tudunk, ott szerzünk be, tehát ilyen tojásra gondolok, meg zöldségfélékre, gyümölcsfélékre, amiket ott lehet, mindennek, ami az eredeti környezetében termett, sokkal finomabb és jobb íze van. És én javaslom másoknak is, hogy a piacon is inkább úgy vásároljanak, hogy a fejkendős öreg néninek nincsen sok pénze permetszerre. Tehát az biztos, hogy biobb termék, mint amikor a nagy zöldségstandos, természetes őnek is meg kell élnie valamiből, de az öreg nénikének esetleg az almájában lakik egy-két kukac, jó, ha lakik egy-két kukac a zöldségbe vagy a gyümölcsbe, mert akkor az azt jelenti, hogy nem pusztult el a permetszertől.
Amikor már nem nagyon találunk ilyen fejkendős nénit a piacon, tehát a téli időszakra gondolok, akkor azért szoktatok-e ilyen fagyasztó dolgokat vásárolni, vagy mennyire raktározátok el ti magatoknak?
Én azt hiszem, hogy az átlagos magyar család modellhez tartozunk, mert mások is tartanak otthon hűtőládát. Ismerek családot, akik több hűtőládát is tartanak. Egy fagyasztó szekrény azért jó ahhoz, hogy találsz valami akciósabb, leértékeltebb mirelit gyümölcsöt, ami éppen nem szezonális. Viszont én még abba a régi fajta gondolkodás módba tartozom, hogy minden zöldség és gyümölcs akkor jó, amikor a szezonja van. Tehát ne akarjunk januárban szamócát enni, meg paradicsomot, megveheted mirelitben, de nem olyan íze van. Dinnyét június-július-augusztusban együnk, akkor utána jönnek a körték, almák, azt akkor együk. Alma ugye eltart egészen tavaszig, de bizony, hogy a kora ősszel vagy nyár végén megvásárolt almának egészen más íze van, mint amit az ember januárba vásárol. Szóval fordulunk mi is a mirelithez, de nem visszük túlzásba, tehát nem vagyunk olyan család, akik vesznek maguknak több hűtőládát, és azt dugig telirakják, és ki se tudják fogyasztani belőle azt a mennyiségű élelmiszert, amit beleraknak, hanem éppen csak ilyen például. Például arra is nagyon jó a mélyhűtő, hogy főzöl egy nagyobb adag töltött káposztát, 20 tölteléket, megeszik a család belőle 6-ot. Mit csinálsz a többivel? Szétporciózod és berakod a hűtőládába. Nálunk körülbelül így zajlik ez.
Igen, ez a jó magyar szokás, hogy a fagy is dobozban töltött káposzta és egyéb pörkölt félék találhatóak a fagyasztóban, így van. Nem sokára folytatjuk beszélgetésünket Pősz Attilával.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Pősz Attilával, akivel egy kicsit elkalandoztunk az élete folyamán, hogy merre, hogyan, kitől tanult főzni. Egy picit arról beszélj, kérlek, hogy mennyire követitek ezeket az egészséges életmódokat, illetve hát ugye mostanában nagyon sokféle irányzat van már az étkezésen belül, hogy mennyire tartjátok ezt a fehér liszt, fehér cukor, glutén, laktózmentes életet?
Hát én már abba a korosztályba tartozom, hogy nem tartjuk. Onnan is példát lehet venni, hogy az én rokonságomban több olyan ember is volt, aki egész életében parasztember volt, csak zsírosat evett, pálinkát ivott, bort ivott, kindolgozott a földeken, 90-valahány éves koráig élt, azt se tudta mi az, hogy glutén, azt se tudta mi az, hogy fehér liszt, meg graham liszt, meg barna cukor. Időnként megpróbálkozunk és vásárolunk ilyesmiket, de hát végül is aztán ilyen nevetségbe fullad ez az egész, mert mit tudom én, van, amikor úgy ülök le vacsorázni, hogy teljes kiörlésű kenyeret eszek töpörtyűvel. Tehát magunk is nevetünk ezen. Természetesen nem vagyok ellene, igen, próbálja ki, aki egészségesebben akar élni, fogyassza, de azért azt is elmondanám, hogy nemrégiben hallottam orvostól, hogy pont abból fakadóan, hogy vérképet csináltattak velem, hogy mégis milyen, mondták, hogy nincsen probléma, a vérzsír egy kicsit több, a koleszterin több, úgyhogy légy szíves, Attila, ne fogyasszál minden nap disznótorost, meg töpörtyűt, ennyi volt a megfenyegetés, de ugyanakkor a doktor hozzátette, hogy ő ismer hajszálvékony olyan embert, aki minden nap csak 0%-os joghurtot fogyaszt, és a koleszterin szintje, a vérzsírja ugyanannyi, mint nekem. Tehát maga az orvos sem tud ebben 100%-os tanácsot adni, úgyhogy én inkább az mellett vagyok, amit még itt a beszélgetés eleje felé mondtunk, hogy mikor kimegyünk a piacra, akkor olyan zöldséget és gyümölcsöt válasszunk, amely kevesebb permetszer tartalmaz, és a évek során a szervezetünkben nem rakódik le annyi szennyeződés. Ez a véleményem a modern táplálékokról.
Hogyha otthon főzöl, akkor milyen gyakran készítesz leveseket? Tehát mennyire vagytok levesesek?
Nagyon. Röviden ennyi a válaszom, hogy nagyon leveses vagyok. Szinte nincsen olyan leves, amit nem fogy. Nem kedvelem a belsőségeket, tehát máj, tüdő és egyéb belsőségekből nem szívesen fogyasztok levest, viszont a zöldségféléknek az arzenája, a vegyes zöldségleves, a gomba, a karfiol, a zöldbab, a zöldborsó, a paradicsom, a burgonyaleves, szárazbab, fejtett bab. Most adtam is egy pár házi asszonynak, gondolom, ötletet. Ezeket a leveseket nagyon szeretem, közétkeztetésben eszünk naponta, ott is hála Istennek minden nap van leves. Ha sokat is adnak, én szívesen elfogyasztom a leveseket, tehát nagyon kedvelem őket, és készíteni is szeretem őket.
Mostanában olyan divatosak a krémlevesek, azokkal hogy álltok?
Ugyanúgy jöhetnek, burgonya krémleves, zeller krémleves, zöldborsó krémleves, sárga borsó krémleves, meg még van, amit kifelejtettem. Úgyhogy ezeket nagyon szívesen fogyasztom. Talán a legjobban szeretem az Eller krémlevest, amit ugye az ember nem színzellerből készít, ha szabad egy kicsit a készítéséről beszélni, mert ez úgy van, hogy jó, hogyha az ember otthon vagy készít egy kis csontalaplevet zöldségekkel, amit aztán delikátos vagy vegetás vízzel lehet helyettesíteni, de az előző az sokkal jobb. Ebben megpucolt és összedarabolt zellert és burgonyát kell nagyon puhára megfőzni egy kis sóval, fehér borssal ízesítve, és régen nem volt még ilyen botmixer, ott azt csináltuk, hogy szitán áttörtük, és úgy lett belőle krémleves. Nagyon pici sűrítést alkalmaztunk. Ez egy világos színű leves, tehát ez vajasrántással illik besűríteni, de manapság már egyre jobban törekszünk arra, hogy inkább az áttört anyag sűrűsítse be a zöldborsó krémlevest is. Szóval a zeller krémlevesnél jó, hogyha burgonya is van benne, mert ez szaporítja és sűríti is, és mikor nagyon szép egynemű állagú, és már egy pici vajasrántással is be van sűrítve, akkor lefinomíthatjuk az ízét egy kis tejszínbevitellel, amit minden háziasszonynak javaslok, hogy a forró leves és a hideg tejszín, ha találkozik, akkor kipöttyösödik a tetején, a tejszín az nem jó, ezért aztán azt kell csinálni, hogy a tejszínt egy kis edényben tartom, és a forró levesből öntök egy picit hozzá, akkor az föllangyosodik, azaz a leves és a tejszín hőmérsékletét közelítsem egymáshoz, és akkor, hogyha beleteszem, akkor nem fog kipelyhesedni. És ez a leves, mivel bőrösödik állás közben, ezért jó, hogyha vajdarabkákat szórok a tetejére, ezt a szakma úgy hívja, hogy montírozás. Tehát a vajdarabkák elolvadnak a leves tetején, és nem engedik bebőrösödni. És hát végül, ha már vendéglátás szólt belőlem, ha egy vendég rendel zeller krémlevest, akkor ezt csészében adjuk, és nem tesszük a tetejére, hanem mellé rakunk pirított zsemlekockát. Vagy ezt a bolti leves gyöngyöt, de a pirított zsemlekocka. Miért nem tesszük a tetejére? Mert a szakács a konyhán kitálalja, a pincér nem viszi azonnal, és esetleg az a zsemle beleázik. És az gusztustalan, azt a vendégnek így nem visszük ki. Hanem kiviszi a pincér a zeller krémlevest, kiviszi mellé kis tányéron a pirított zsemlekockát, és a vendég annyit rak bele magának, amennyit szeretne. Na szóval a krémlevesekről ez a véleményem, mindenféle krémleves jöhet.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Pősz Attilával.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Pősz Attilával, akivel egy kicsit a leveseket jártuk körbe. Térjünk át egy picit a főételekre. Milyen típusú húsokból készítesz főételeket?
Hogyha a saját ízlésemet nézzük, akkor én elég kevés húsfajtát, talán én a sertés és a baromfi húsnál megmaradnék, de mivel nekem ez volt szakmám, így marhából, borjúból, sertésből, baromfiból, vadakból, halakból mindenféle főételt el lehet készíteni. Ami az én háztartásomban, a családom háztartásában előfordul, említett egészségkímélő idézőjelbe töltött káposzta, az ugye egy rendkívül finom étel. A család többi tagja, azok például nagyon szeretik a baromfit is, nagyon szeretik a marhahús ételeket is, és általában, mivel idősebb korosztály vagyunk, a mi életünkben a törött paprika még nagyobb szerepet játszik, úgyhogy a pörkölt félék, a paprikások, ezek inkább szerepet játszanak a mi étkezésünkben. Nagyon jó, hogyha a baromfi az udvarból kerül ki, tehát a saját háztartásból, és abból, ha fiatalabb és zsengébb a hús, akkor inkább paprikást készítsünk, ha pedig idősebb, akkor pörköltet. Sok ember nem tudja igazából, hogy a paprikás meg a pörkölt között mi a különbség. A vendéglátásban egy nagyon éles határvonal van közötte. A pörkölt az az egyszerűbb. A pörkölt az az, amikor zsíron hagymát fonnyasztunk, félrehúzzuk, rádobjuk a törött paprikát, és belerakjuk a kockára vágott sertéshúst, vagy a kisebbre darabolt baromfi darabokat, és kevés lével felöntve pároljuk. A párolás nem jelent főzést, nem jelent sütést, hanem a kettő közötti állapotot. Rendkívül rövid lében kell az ételnek párolódnia. Egy tapasztalt szakács és tapasztalt háziasszony már a hangján érzi, hogy ameddig picit bugyborékolás van, addig párolódik az étel. Amint elkezd sisteregni, az már a lesülést jelenti, és akkor mindig pótolni kell egy kis lével. Egyébként is, ha egy pörköltet készít az ember, az nem hagyja ott, tehát nem ül be a tévé elé, hanem ott van, és figyeli ezt, hogy sem sok folyadék ne legyen a pörköltön, mert akkor a hús föl, és bőlébe a levesek főnek, sem pedig serceg, mert akkor egyrészt leég a lábos alján, meg ha sütni akarunk, azt a sütőben sütünk. Tehát a főzés és a sütés között van olyan, hogy párolás. Ez a pörkölt. A paprikás viszont egy kifinomított változat, a külföldi vendégek azok a gulyáslevesen kívül a csirkepaprikást keresik a budapesti és a Balaton környéki, meg az egyéb más városoknak az éttermeiben. A paprikásnál kevesebb paprikával világosabb színűre elkészítesz egy zsenge csirkehúst, és kiszeded a léből a csirkét, és tejszínes habarással behabarod a levét, hogy az halvány rózsaszín legyen. És nagyon osztályon felüli étteremben például nem tálalhatod együtt a paprikást és a köretet, hanem külön viszik ki a vendégnek egy tálban magát a paprikást, és külön hozzá a kézzel szaggatott galuskát. És a vendég saját maga, sőt, az osztályon felüli étteremben nem a vendég szed, a pincér szed neki. Köretet szed egy külön tányérból, és húst szed hozzá egy másik tányérból. Tehát a paprikásnak meg a pörköltnek ez a nagy különbsége, ha már itt belementünk a főételekbe.
Milyen köreteket készítesz?
Nagyon-nagyon finomak a magyar köretek, tehát mi gazdagabbak vagyunk ételkészítés szempontjából, mint a németek, nem akarom bántani őket. A németeknek a vasárnapi ételük az a hatalmas nagy rezgős burgonya gombóc, ami aztán párolt marha sült el, ugye barna mártással. De azért ugyanaz nálunk is megvan, mert ha egy falusi családnak kinyitod az ajtaját ebédkor, akkor húsleves van az asztalon, és paprikás, valamilyen pörkölt, ők paprikásnak nevezik, pörkölt körettel. Köretekre rátérve, az egyik legfinomabb magyar köret a galuska. Tehát a galuskának ugye az elkészítésének a titka, hogy egy nagy fazékba lobogjon a sós víz, és legyen egy galuska szagadó. Habár régen a galuska tésztát kiöntötték kis vizezett deszkára, és a késnek a hegyével szaggatták bele. Ezt mondják igazinak, azért ma már erre képtelen volna bármilyen háziasszony is, úgyhogy a galuska tészta készítése az igényel szaktudást, hiába van az, hogy egy tálba lisztet teszel, a liszt közepébe beleütöd a tojásokat, picit megsózod, és utána hideg vízzel elkevered. A galuska tésztánál nagyon fontos, hogy nem szabad símára kikeverni, hanem amikor már érzed, hogy a liszt, a tojás, a víz összekeveredett, még pici csomók vannak benne, de már nem látszik a liszt, akkor jó a galuska tészta. Tehát a galuska tésztát nem keverjük ki nyersen, teljesen símára és csomómentesre. És ezt az egész masszát öntjük a galuska szaggatóba és a forrásban lévő vízbe, ahogy az potyog bele, az azonnal megfogja, és fel kell jönnie a galuskának a víz tetejére, egy szem galuskát kiveszel, félbevágod, és hogyha a közepe nem fehér lisztes, hanem már sárga, akkor megfőd benne a liszt. Leszűröd, hideg vízzel le is szoktuk öblíteni, de nem hűtjük el, maradjon forró, és vagy olvasztott sertészsírral, vagy étolajjal összekeverjük, és ekkor nem ragadnak össze a galuskaszemek, és így adjuk a vendégnek. Magyar köretek ezen kívül még a párolt rizs, itt is a hagyományos párolt rizs a jobb, mint ez a zacskóban főzött. Ma már mindenki szinte a zacskóban főzött rizst készíti, azért, mert a rendes kilós zacskóba vásárolt rizsből nehéz jó rizsköretet készíteni. Egy rizsköret vagy mászkos kell, hogy legyen, vagy pörgős. A magyar ízlés az azt követeli, hogy pörgős legyen, viszont a kínaiak már mászkosra készítik, mert különben pálcikával nem tudnák fogyasztani a rizst. Hogyha a rizs pörgős, akkor bele nyúlok a pálcikával, és akkor lepörög, lehullik róla, úgyhogy estig nem tudom elfogyasztani. De az egy megint egy hosszú téma a párolt rizsnek az elkészítése.
Hamarosan visszatérünk Pősz Attilával.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Pősz Attilával. Elkészítettünk már egy jó levest, elkészítettünk egy jó főételt, egy kicsit beszélj nekünk a desszertekről, illetve készítsünk egy finom desszertet.
Desszertek. Hát a desszertek tárháza korlátlan és határtalan. A desszertek közül a szakácsok is készítenek, és amit a szakácsok készítenek, az úgy hívják, hogy éttermi melegtészták. Aztán utána egy külön kategória, amit a cukrászok készítenek. Rajongok a cukrászatért. Tehát amíg dolgoztam a vendéglátás oktatásban, ugye az olyan isteni jó, hogy a szakácstanműhely meg a cukrásztanműhely ott vannak egybe. És tudod, az ember, mikor szakácsokat oktatja, akkor átnéz a cukrászokhoz, hogy úristen, azok meg megvannak őrülve a szakácsoknak a tudományáért. Szóval a szeletek, desszertek, minyonok, csemegék, torták, díszmunkák készítését, azt hagyjuk a cukrászokra, mert azoktól szebben senki nem tudja megcsinálni. Gondoljunk egy szép mennyasszonyi tortára, vagy a cukrászpultra, a cukrászdában a sütemény kínálatra, az valami isteni. Viszont a szakácsok nagyon jók kelt tészta készítésben, aztán nagyon jók, olyan egyéb kevert palacsinták, a kevert tésztáknak hívjuk a palacsintákat is, meg a különféle felfújtakat, morzsákat. Magyarországon az egyik leghíresebb desszert, amit szintén, ha már az előbb mondtam, hogy a külföldiek gulyást tesznek, csirkepaprikást tesznek, akkor rendelnek gundelpalacsintát is. A Gundel palacsinta az ugye a híres magyar Gundel étterem tulajdonos dinasztia kapcsán. Van egy Gundel saláta, és van egy Gundel palacsinta, ami őrzi az ő nevüket. Sokan úgy vannak vele, hogy a Gundel palacsintát összeházasítják a flambírozott lángoló palacsintával, holott nem igaz. A Gundel palacsintánál rendesen készítünk édes palacsintákat, amely megint egy művészet, tehát a szakács tanuló a palacsinta készítést azért úgy tanulja meg, hogy a gyakorlaton egy párszor kell készítenie, mire nem szakad el, nem esik le a földre, megtanulja dobálni. Szóval a palacsintát a vendéglátásban igen nagy mennyiségben kell készíteni, tehát nem állhat neki a személyzetből egy ember egy sütővel babázni, hanem van úgy, hogy a nagy tűzhelyplatin hat sütővel, egy ember süti, de hat sütővel. Úgy keveri be a tésztát, és úgy időzíti, hogy láncszerűen megy körbe. Ha kész vannak az édes palacsinta tészták, akkor kell készíteni diót krémet. A Gundel palacsinta nem száraz dió töltelékből áll, hanem úgy, hogy őrölt dió és cukor felöntve tejjel és felforralva, hogy sűrű krém legyen benne. Természetes mennek benne a citromhéj, a vaníliás cukor, a mazsola, mint ízesítőanyagok. Mindenkinek mondom, hogy bármilyen édességet készít, vaníliás cukrot ne rakjon az süteménybe hamar, ameddig még hőközlés éri, mert a vanília illata kipárolog. A vaníliának a végén kell az ételbe kerülnie, hogy a vendég elé, vendégnek csapja föl az orrát a vanília illat, ne a konyhába szálljon el. Diótölteléket, diókrémet készítettünk, és a szabályos gundelpalacsinta töltés úgy van, hogy szétkenem a palacsintán a diótölteléket, félbehajtom és negyedbehajtom, és abból lesz egy háromszög. A háromszöget ráteszem kis tányérra, általában két darabot, és készítek egy édes csokoládémártást, és a csokoládémártással leöntöm. És most szoktak még pótlásként a vendéglátásban tiszta szeszt önteni rá, és meggyújtani. A gundelpalacsinta eredeti receptjében ez nincs benne. Akkor írjuk úgy az étlapra, hogy flambírozott gundelpalacsinta, vagy lángoló gundelpalacsinta. Tehát nem bünteti a törvény, tehát nem fognak börtönbe csukni egy felszolgálót se, vagy pincért azért, mert így viszi ki. Természetesen a külföldi vendég számára ez a flambírozás, ez látványosabb, mikor egy étterembe nyárson visznek ki lángoló húst, vagy egy gundelpalacsintát, még le is szokták a villanyt kapcsolni. Tehát a gundelpalacsinta így készül, ez az igazi gundelpalacsinta.
Szoktál otthon készíteni gundelpalacsintát?
Szoktam eléggé ritkán, de az ember évente egyszer azért csak készít palacsintát, azt másfajta süteményeket is szoktam készíteni. Például ez a nagyon egyszerű baracki ízzel megtöltött piskóta tekercs, ez egy annyira finom dolog, és mégis van olyan, aki azt mondja, hogy jaj, nem jó a piskóta tészta, mert vékony lesz, meg szalonnás lesz, stb. Ott, amikor a szakácstudományt tanultuk az iskolában, ott megtanultuk, hogy pontosan hogyan kell bánni a tojásfehérjével, a tojássárgával, és a cukrászok felhívták a figyelmemet már nagyon régen arra, hogy sokkal fontosabb a cukrász recept mennyiségek betartása, mint mondjuk a szakácsnál az ételkészítésnél. Tehát a cukrásznál, ha ki van írva, hogy 25 deka cukor kell, meg 3 tojás, meg 14 deka liszt, az be kell tartani, mert ha csak körülbelülre adja hozzá, vagy más mennyiséget, nem olyan lesz a végterméke, mint hogyha betartaná. Úgyhogy ez a barackízes piskóta tekercs is nagyon finom, amelyet még érdekes mód nagyon egyszerű étel, de a vendéglátásba is adnak, de ott még azzal bolondítják meg, hogy a vendég kap 2-3 ilyen piskóta tekercset, és mellé csészében borhabot küldenek ki hozzá. Úgyhogy nagyon isteni dolog az ételsornak a befejezése egy finom desszerttel.
Köszönöm szépen a beszélgetést, úgy gondolom, hogy nagyon sok jó ötletet és gondolatot osztottál meg velünk.
Köszönöm szépen én is, és hát reméljük, hogy egy kicsit ez érdekes is volt, meg valakiknek tanácsot is tudtunk adni, már akkor megérte. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, műsorunkat meghallgathatják a Halas Rádió hangalbumában. Tartsanak velünk!